Istennek igéjét olvasom testvéreim úgy, ahogyan az írva található Márk evangéliumában a 12. fejezetnek a 41-től 44-ig terjedő verseiben eképpen. Jézus pedig leült a templom perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobta 2 fillérét, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik, bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian a fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Eddig Isten. Kedves testvéreim, a mai napra kijelölt igeszakaszt hallottuk, amit talán mi is jól ismerünk. Meglepetés. Volt már részünk meglepetésben. Vannak kellemes meglepetések, amikor az ember valami nem vár, nem is gondol rá, de hirtelen csak megadatik. Nagyon kellemesen meglepődünk. Egy verset hadd idézzek költőnktől. Kis szobámba toppanék, s röpült felém anyám, és én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fám. Petőfi édesanyja nagy meglepetésére meglátta az ajtóban a fiát. Milyen kellemes meglepetés. És milyen kellemes meglepetés ez a fiának is, aki szót sem tudott szólni az anyja szerető karjai között. De vannak kellemetlen meglepetések is. Hadd idézek a magyar történelemnek a legendás alakjától, pontosabban alakjának az életéből, Mátyás király, amikor beöltözött és elment egy-egy kis király területére, aki azt hitte, hogy egy szegény emberrel van dolga, egy kizsákmányoló, megalázó viselkedésű volt, milyen kellemetlen meglepetésben volt része, amikor kiderült, hogy a király alá szemben. És őt akarta így megalázni. Vannak kellemetlen meglepetések is. A mai igeszakaszban 3 meglepetésről hallunk. Mondhatnánk, hogy 3 érdekes meglepetésről. Az első meglepetés, amely Jézushoz kapcsolódik, az az, hogy hol ül Jézus. Nem előül a legelső sorba, ahol a legméltóbbak szoktak ülni. Mindenkinek megvan a maga helye, mondhatnánk a templomban, és a legfontosabbak legelül ülnek. Hanem hátul valahol, ahol a persej volt a templomban. Méghozzá úgy ül le, hogy látja a persejt, és figyeli azt, hogy ki mennyit adakozik, hogyan adakoznak az emberek, amikor mennek ki a templomból. Hát ez meglepetés. Magában az is meglepetés, hogy hol ül Jézus, meg az is, hogy figyeli, nézi, ahogy mondja az ige, az embereket, ahogy adakoznak. Azért meglepetés ez, mert Jézus a hegyi beszédben azt tanítja, hogy ne kürtöltesd, amikor te adakozol. Mint a farizeusok szokták, akik azt akarják, hogy lássák az emberek a cselekedeteiket. Hanem azt mondja Jézus, hogy amikor te adakozol, akkor ne tudja a te jobb kezed, mit tesz a bal. Akkor semmi mással ne foglalkozz, még a te jobb kezed se tudja, hogy mit tesz a bal, nem hogy a másik ember. Igen, és mégis Jézus ott ül és nézi, és ebben az az üzenet is benne van, amit ott így folytat Jézus, hogy de atyád látja a amit titkon teszel, amit rejtve teszel. Az Atya nem csak azt látja, hogy itt ülünk, nem csak azt látja, hogy milyen az életünk, hanem azt is, amit titokban teszünk, azt is, amikor adakozunk, azt is, amikor a persejbe teszünk, azt is, amikor Istennek szánunk valamit, amikor másik embernek szánunk valamit, amikor mások számára akarunk valamit adományozni. Nem a többi emberre tartozik, de Isten látja. Az első üzenet tehát ez. Isten látja. És ez elég. Ebben a meglepetésben benne van az, hogy Isten látja az életünknek ezt a területét is, mint minden más. És ezt elég tudunk. A másik meglepetés az, hogy Jézus hogyan nyilatkozik az összegről. Nem egy közgazdász értő szakértelmét látjuk itt. Mert azt az összeget, amit ez az özvegyasszony betesz a persejbe, azt az evangélista úgy írja le, magyarázva, hogy a legkisebb pénzérték, ami a legkevesebb volt akkor, 2 fillér. Nagyon keveset érhetett. Ha azt mondanánk, hogy mennyi a reál értéke, akkor a legkisebb dolgot kellene mellé tenni. És Jézus mégis azt mondja, hogy mindenkinél többet adakozott. A legkisebb, mindenkinél több. És bizonyára, ha a reál értékben néznénk, sokkal nagyobb adományok voltak, sokkal több volt ott, amit a többiek tettek. Mégis Jézus ezt így fogalmazza meg, és ez meglepetés. Mert Jézus nem a pénz reál értékét nézi, hanem az adományozó minőségét. Milyen szívvel adja ezt. Mert az adományhoz mindig kapcsolódik valami. A bizalom, a hála, az Istenre, az Istenbe vetett reménység. És ez adja meg az értékét Jézus előtt. Ez növeli az értékét olyan magasra, hogy minden más érték alul marad. És ez a második meglepetés, hogy Jézusnak az értéke a szívből indul ki. Hogy milyen szívvel. És ez az özvegyasszony olyan szívvel tette, hogy Jézus előtt ez annyira megemeli az értékét, hogy mindenki más csak utána következik a sorban. A szív állapota van a kéz mozdulata mögött. A szív állapota van az adományozás mögött. És kedves testvéreim, ez a második meglepetés, amit hallunk. Jézus a szív állapotát nézi. Az adományozásban is a hálát, az Istenbe vetett bizalmat, az Istenbe vetett reménységet, mindazt, ami a szívünkben van, amikor tesszük. És a harmadik meglepetés az az, hogy a sok előkelő, gazdag és az élet mindennapjaiban tekintélyes emberek között mégis a ruhájáról lehetett látni, az életéből lehetett látni. Ugyanis az özvegyasszonyok azok a legszegényebbek voltak, talán még a ruhájuk is rongyos volt. Mégis ezt az özvegyasszonyt helyezi a középpontba példaként. Hogy az ő tette, az ő Istenbe vetett bizalma világítson. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt. Jézus az özvegyasszonyt, ennek az özvegyasszonynak a tettét helyezi példaként. Nem azért, hogy valaki az ő özvegységét, vagy az ő nehéz sorsát ne nézze, hanem azért, hogy az ő Istenbe vetett bizalma ragyogjon az emberek előtt. Hiszen azt mondja, hogy minden más a fölöslegéből adott, ő azonban mindazt odaadta, amije volt. Teljesen rábízta magát az Istenre. És az ilyen Istenben bízó embereket akarja Jézus példaként kiemelni. Úgy is mondhatnánk, hogy katolikus testvéreinknek vannak szentjeik, de ha szenteket mi azt mondanánk, hogy példaadó értékű emberek, példaadó életű emberek, akkor azok is olyan kiemelt emberek az egyház történelem folyamán, akiknek az élete példát mutat. És Jézus egy ilyen névtelen, a sokaságban elvegyülő, a sorban az utolsók között álló özvegyasszonyt ilyen magasra emel. És kedves testvéreim, így vagy az most is. Jézus azokat emeli ki, akik talán a világ mértéke szerint nincsenek az első sorban. Még a lehetőségeik is nagyon szerények, de akik az Istenbe vetik a bizalmukat, tőle várják a segítségüket, és őhozzá fohászkodnak, azokat Jézus ma is példaként akarja kiemelni. Özvegyasszonyok, Istenben bízó emberek, legyenek példák ma is mindannyiunk előtt. Nem tudjuk ennek az asszonynak a nevét, de példa. Íme, kedves testvéreim, a három meglepetés. Jézus odaül, ahova talán nem várnánk, de Isten látja, mit teszünk. Mit teszünk a földi értékeinkkel, vagyonunkkal. Jézus a szív állapotát nézi, a hálát, a reménységet, a bizalmat. És akik ebben példát mutatnak, azokat ő kiemeli. Nyissa meg hát a mi szívünket is, Isten, hogy bízzunk rá mindent, hiszen olyan sok nehézség van, olyan sok próbatétel vesz körül ma is az embert, az Istenbe vetett bizalmunk legyen, ma is Isten előtt kedves, az özvegyasszony példája szerint. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te tanításod formál minket. Te nem csak azt nézed, amikor összekulcsoljuk a kezünket, hanem azt is látod, amikor végezzük a munkánkat. Te nem csak akkor látsz minket, amikor Zsoltárt énekelünk, hanem akkor is, amikor fáradtan végezzük a mindennapi teendőinket. Te nem csak akkor látsz bennünket, amikor elől vagyunk, hanem akkor is, amikor rád bízzuk az életünket, vagy amikor megmutatjuk hálánkat, köszönetünket adomány formájában is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az egész életünk előtted van, és te jól látsz mindent. Köszönjük, hogy kiemeled a beléd bizalmukat vető embereket példaként. Mi is látjuk a példákat. Talán azokat, akik már régen nincsenek közöttünk, de mégis az életük, az Istenbe vetett bizalmuk, a templomban a fohászuk előttünk mindmáig példa lehet. Köszönjük a névtelen testvéreket, özvegyasszonyokat, a beléd bizalmukat vető férfiakat és asszonyokat, akik ilyen példát mutatnak az életben. Kérünk téged, Istenünk, hadd legyen a te tanításod számunkra is útmutatás. Hadd vessük mi is bizalmunkat teljesen beléd. Amikor a te népedet vezetted a pusztában, akkor azt kérted, hogy teljesen bízzanak benned. Minket is vezetsz. Sokszor úgy érezzük, hogy a pusztában. Háború, gazdasági nehézség, próbatételek, bizonytalan jövő pusztoságában. De köszönjük, hogy ha beléd vetjük a bizalmunkat, akkor te gondoskodsz rólunk. Így kérünk téged, őrizd meg minket a hitben, a szeretetben és a reménységben. Légy vezetője ennek a gyülekezetnek, az Anyaszentegyháznak, kérünk téged népünkért és nemzetünkért is, vezess minket. És add, hogy bizalmunkat teljesen beléd vessük. Jézus Krisztusért, aki életünk meghalt, és harmadnapon feltámadott. Az ő nevéért kérünk, könyörülj azokon, akik betegek, akik menekülnek, akik gyászolnak. Könyörülj azokon, akik egyedül vannak, és akik özvegyek. És adj hálás szívet azoknak, akik örvendeznek, akik hálát adnak, akik reménységgel néznek a jövőre. Kérünk, légy meghallgatója a mi imádságunknak. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.